Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 134. Zsoltár első versét. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan. Testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 345. dicséretnek az első és második versét. A 345. dicséret első verse így kezdődik: Im nagy Isten most előtted, szívem kitárom. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, hogy itt állhatunk most előtted. Itt álltunk előtted, hogy szívünket kitárjuk, hogy életünket, gondolatainkat, kérdéseinket, félelmeinket, bánatainkat letehessük eléd. Szeretnénk arra kérni téged, hogy ezen a mai Isten tiszteletem készítsd el a mi lelkünket arra, hogy tudjuk majd méltán ünnepelni azt az adventi ünnepet, karácsonyt, amelyik a te szereteted kiteljesedésének csodája és kegyelme. Olyan zűrzavaros világban élünk, annyi minden ér bennünket, annyi minden változik egy pillanat alatt körülöttünk, és olyan jó megállni előtted és megérezni, megtudni azt, hogy benned a változásnak árnyéka sincsen. Olyan jó hozzád jönni, és előtted elcsöndesedve veled töltekezni, és más lélekkel innen tovább menni. Ezt a csodát munkáld ma bennünk, hiszen annyiféle képpen, annyiféle lélekkel érkeztünk eléd. Vannak, akik örülnek, vannak, akik sírnak, vannak, akik gyásszal jöttek a szívükbe, kérünk a gyászoló családért, vigasztalásoddal, élő valóságoddal öleld át őket. Olyan sokan félnek, olyan sokan betegek, és te vagy az, aki mindezekből meggyógyíthatsz, kivezethetsz bennünket. Tölts hát fel most minket, avval az égi üzenettel, lelkiséggel, amelyet itt a földi világunkban meg nem találhatunk, amiért nem tudunk eleget fizetni, hiszen te kifizetted ennek az árát ott a Golgota keresztjén. Szeretnénk most kérni téged, lelked által jöjj közénk, szólíts meg minket, és jöjj velünk majd tovább az életünk hétköznapjaiba. Megvált Úrunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvéreim, négy igeverset szeretnék felolvasni Habakuk próféta könyvének második részéből az első négy verset. Örhelyemre állok, odaállok a bástyára. Figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, vést táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást, ha késik is vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, és nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, jövő héten az adventi első vasárnapra készülünk, és így ünnepeljük már, hogy négy hét és eljön karácsony szent ünnepe. És én minden évben megfogadom, szerintem velem együtt sokan, hogy idén nem szeretnék csak úgy beleesni a karácsony ünneplésbe, hanem szeretnék tudatosan lelkileg is felkészülni arra. Ám és azt gondolom, hogy ezzel sem vagyok egyedül, szinte egy szempillantás alatt eltelik a négy előkészületi hét, és azt vesszük majd megint észre, hogy itt van már a nyakunkon az ünnep. Persze sok mindennel próbáljuk ezt a magatartást, hozzáállást megmagyarázni utólag. Van, aki a rohanó életére hivatkozik, van, aki a számos elfoglaltságára, vannak, akik a mindenre való odafigyelés szándékára, jó szándékára. Ám mindezekről hamar kiderül, hogy csak hivatkozásként, kifogásként magyarázhatjuk ezzel a lelki alkalmatlanságunkat, amikor megint beleesünk az ünnepbe. Az biztosan kijelenthető, és ezen sokat gondolkodtam az elmúlt napokban, hogy a mai világunkban eltűnőben van az, ami sokáig az emberi élet egyik fontos és meghatározó alapvetése volt. Az embernek a minőségi élet megéléséhez, gondoljatok csak régen eleinkre, szüksége volt a belső csendre, a harmóniára, nem az idilli állapotra, a lelki harmóniára, békességre. Szükségük volt az Isten felé való odafordulásra, a vele való közösség megtalálására. Ma ezt valakivel megosztanám, és elkezdék vele beszélgetni, akkor valószínűleg kinevetre vagy tágra nyílt szemmel nézne rám, hogy ne haragudj már, hogyan gondolod te ezt a 21. világ, 21. században? Hiszen ma a minőségi élet lesz. Teljesen más elvárásai vannak az embernek és az embereknek, a társadalomnak. Gondoljátok csak végig. A minőségi élet ma sokkal inkább jelent egy hosszú wellness hétvégét. Ha karácsonyra utalok, egy szállodában eltöltött karácsony estét, egy jó autót, egy jó befektetést, jólétet, és egyáltalán nem jut az embernek eszébe a minőségi élet kapcsán, amit az előbb felsoroltam. Belső csend, harmónia, békesség, Istennel való közösség. Aztán a másik, hogy valahogy úgy alakul az élet, és úgy látva például az iskolánkba járó szülőknek az életét, hogy egyszerűen szinte lehetetlen annyi időt beleszuszakolni még az életembe, hogy legyen időm, erőm önmagammal foglalkozni. Hiszen reggel felkerek, elindítom a gyereket, az iskolába, óvodába, elmegyek dolgozni, utána viszem őket a külön órára, közben bevásárolok, hazamegy, rendet rak, vacsorát főz, a gyerekekkel tanul és bezuhan az ágyba. Vagyis nem fér bele az életébe az, hogy csendben legyen, egyedül legyen, önmagával törődjön az életével, a lelkével foglalkozzon. Pedig, és szerintem ezzel is biztosan egyetért velem mindenki, nagyon kellene, mert az életünk elrohan egy szempillantás alatt, és úgy telik el az idő, hogy észre sem veszünk, és megint eltelt az év. Nem tudom, ki gondolt bele. Jövő héten advent. Most ünnepeltük karácsonyt. Ugyanígy maszkban ülve, ugyanígy készülve, talán megfogadva, hogy idén más lesz. Ezért ezen a mai Isten tiszteleten arról szeretnék beszélni, hogy még advent előtt hogyan próbáljuk meg tudatosan kiszakítani magunkat ebből a rohanó életünkből, hogyan kellene valahogy úgy berendezni az életünket most az elkövetkező időszakban, csak erre tekintsünk, de értelemszerűen nem csak erre a 4 hétről gondolok és beszélek. Hogy legyen időnk, legyen erőnk a Biblia szerint minőségi életet élni, amiben ott van a csend, ott van a békesség, ott van a harmónia, és ott van az Istennel való törődés, közösség, foglalkozás lehetősége. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, és húzom alá, testvéreim, mert ha valakinek a lelki élete sivárrá lesz, akkor a fizikális élet örömei, ünnepei, a hétköznapokban megélt feladata is ellaposodnak és megkeseredetté válnak. Egyszerűvé téve ezt az egész gondolatot, ha lelkileg nem vagy rendben, nem vagy feltöltekezve, akkor beszippant ez a mókus kerék, és valahogy hulla fáradtam, küzdködsz a napokkal, a feladatokkal, és egyszerűen mondjuk ki, egy kifacsart, megfáradt emberré leszel, aki lehet, hogy elmegy wellnessezni, lehet, hogy van jó autó a feneke alatt, lehet, hogy van pénzbetétje, lehet, hogy van gyönyörű háza, csak a minőségi élet hiányzik. Advent felkiáltó jelként álljon most előttünk, figyelmeztessen arra, hogy a lelki töltekezés nélkül semmit nem ér az az ünnep, ahol gyönyörű lesz a ház, terített az asztal, feldíszített a karácsonyfa, ám melléjük leül egy lelkében megfáradt, kifacsart és megkeseredett ember a családjával. Mert ez így semmit nem ér. Figyeljünk hát röviden arra, hogy mire tanít meg bennünket ez az ige. Hogyan teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy Istennel közösségben lehessünk, mi ennek az értelme, és milyen áldás származik belőle. Miért éljük meg? Az első versben így szólal meg a próféta, örhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Testvéreim, erről az emberről azt kell tudni, hogy egy nagyon nehéz történelmi korszakban él, amikor az országának a pusztulását kell végignéznie, és végigkísérnie. Tudja előre, mi lesz a végkifejlet. A hagyomány szerint megéri Jeruzsálem pusztulását, és Jeremiásról a nagy prófétával együtt ott zokognak a romok felett. Neki mégis mindezek ellenére az a feladata, amire a neve predestinálja. Nehéz helyzetben ölelje át az embereket Isten szeretetével. Egy másik jelentés szerint, hogy a pusztulás és a halál illatát kompenzálja az élet jó illatával. Csak azért, hogy a maradéknak és a rábízottaknak legyen lehetőségük visszatalálni Istenhez. Ezért kezdi így, őrhelyemre állok. Oda állok a bástyára, hogy lássanak, megtaláljanak, mert én vagyok, én leszek az emberek lelki támasza, segítője, reménységük forrása. És azt gondolom, hogy itt van a lényeg ebben az igében, ami mindent megmagyaráz, miért kell nekünk töltekezni hívő embereknek Istennel. Mert ez az ember, ez a Habakuk is siránkozhatna, hogy rengeteg dolgom van, lehetetlen az élethelyzetem. De egyszerűen benne megszületik a felismerés, és valahol ez kéne, hogy az Isten kimunkálja bennünk. Hogy nekem az a dolgom, az a feladatom, hogy az őrhelyemre, a bástyára álljak, mert nekem olyan emberré kell lennem, akiben vígaszt, akiben lelki forrást találhatnak a rám bízottak. Rájön valamire, neki bármennyire lenne sok más dolga, tudna hivatkozni mindenre, rájön a legfontosabbra. Neki az a dolga, hogy Isten üzenetét hirdesse az embereknek, lelki támaszt nyújtson a vezetésre szorult embereknek. Most itt gondold csak végig a magad életét. mekkorát néznének otthon a gyerekeid, a környezeted, a családod, ha az életedbe ez a változás bekövetkezne. Ha tudatosan kiszakítanád magad a mókus kerekedből, és te lennél az, aki kiállsz az őrhelyedre, és azoknak az embereknek, akiknek szükségük van lelki támaszra, tiszta forrásra, az isteni szóra te adnád tovább. Te hirdetnéd. Te mondanád el nekik, hogy mit jelent az Isten szeretete. Hívő emberként a helyedre állnál, és közvetítenél az ég és a föld között. Ha nem a magad esze után tanácsolnád, vezetnéd őket, hanem képes lennél Isten üzenetét továbbadni. Hadd hirdessem ma. Ez Isten célja veled. Ezért adott erőt. Ezért vagy ma itt, hogy a te rád bízottak életébe az őrhelyedre állj, és úgy állj oda, hogy annak a prófétai szónak, amik igen, van sokszor kivéletlen kijelentése, de mindig van egy olyan része, ami arról szól, hogy felépítem azokat, akiket Isten rám bízott. Gondolj csak végig. A gyerekeid közül, a rád bízottak közül, lelkileg, mennyit vezettél? Mennyit tanácsoltál? Mert az életednek ez a dolga, ez a feladata, hogy te is légy a lelki prófétája a családodnak, a tieidnek. És ehhez az kell, hogy töltekezz. A minőségi élet, mint cél, ott van előtted, biztos vagyok benne. De ne feledd, amit elmondtunk az elején. Ehhez csönd kell, békesség, harmónia, Istennel való közösség. De hát tegyük fel a kérdést, hogyan éljük ezt meg? Hogyan lehet egy ilyen dolgot megélni az életünkbe úgy, hogy tudjuk nagyon jól, hogyan telik? És most mindegy, hogy fiatalokra gondolok, középkorúakra vagy idősekre. Nem is olyan régen hallottam egy nyugdíjastól, aki azt mondta, hogy ha elmegyek nyugdíjban, mindenre lesz időm. Azt mondta, hogy semmire nincs időm. Testvéreim, azt gondolom, az életünk egyik neuralgikus pontja pont ez, hogy soha semmire nincs időnk. Szoktuk mondani, nagyon bölcsnek tűnő kijelentésként, arra van időm, amire akarom, hogy legyen. Aztán ez is hamar megdől, mint igazság az életünkben. Miért kell, és hogyan kell ezt megélni? Testvéreim, így folytatja a Szentírás, várt Isten kijelentésére, válaszolt is nekem az Úr, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, hogy könnyen lehessen olvasni. És ennek mondatnak minden szava fontos. Válaszolt nekem az Úr. Vagyis az az idő, amit Isten előtt töltesz, soha nem lesz hiába valóvá. Mert neki kész válaszai vannak az életünk kérdéseire, de ezeket a válaszokat nem lehet úgy elmondani, hogy nincs rá idő. Hadd mondjak egy példát, és rögtön megérted, mert tudom, hogy sokakban fölmerült már ez kérdésként, hogy én mondom a kérdéseimet Istennek, csak választ nem kapok rá. Ugye biztos, hogy megélted már te is. Úgyhogy te is éltél így, átéltél egy ilyet, meg veled is történt ilyen. Találkozol egy emberrel az utcán. És jó szándékúan megkérdezed, hogy vagy? De már rohansz is tovább. Megkérdezik tőled, hogy vagy? Úgy szeretnél beszélgetni, de már rohad is tovább. Tudjuk nagyon jól, ezekre a kérdésekre érdemleges válasz soha nem születik. De gondold végig azt a helyzetet, amikor valakivel megbeszélsz egy időpontot, és azt mondod, hogy ekkor te készülsz rá, várod, minden mást elteszel az utadból, és azt mondod, ezt az egy órát ide számol. Leültök szemtől szembe, és elkezdtek beszélgetni. És egyszer csak elkezd kinyílni. Elkezd beszélni önmagáról. Olyan dolgokról beszélgettek, amit még soha életedben nem hallottál. Pedig találkoztál vele lehet, hogy minden nap. És szinte minden nap megkérdezted. Hogy vagy? Értitek? Az Istennel való találkozás, beszélgetés nem megy így, hogy napközben elmormolok egy imád, segíts Uram, készülj, tégy félre mindent, ülj le vele szemtől szembe, és meg fogod látni. Olyan dolgokról fog beszélni veled, amiről nem is álmodtál. Mert Isten arra vár, hogy ülj le vele szembe, szakíts időt, készülj rá is az életed konkrét kérdéseire. A válaszaidat elmondhassa. Mert nem véletlen, hogy így írja le a Szentírás, úgy írd le Habakuk, nem tudom kinek tűnt fel, hogy könnyen olvasható legyen, hogy érthető legyen. Egyetlen egy olyan történetet nem tud senki fölmutatni a Bibliából, amikor valaki Jézushoz odament, és úgy ment volna tovább, hogy ő nem értette meg Jézus üzenetét. Mindegy, hogy Nikodémusról, a tanult egyetemet, nem tudom én mit végző emberről beszélünk, vagy az írástudatlan Péterről. Olyat viszont hallottunk. Hogyha valaki futólag, vagy provokatíve oda ment és azt mondta Jézusnak, na mi a válaszod? Akkor úgy ment tovább, hogy nem érted semmit. Fordulj hittel a szívedben Istenhez, és adj neki időt, és meg fogod látni. Konkrét válaszai vannak. Mert testvéreim, végül, hogy milyen áldás származik ebből, ezt is próbáltam úgy megfogalmazni, ne csak az egyéni kis életünkről beszéljünk, hanem erről a világról, meg erről a helyzetről, amiben most már kőkeményen megint gyalogolunk bele. Gondoljátok végig, mi lesz még itt karácsonyig? Testvéreim, az ilyen ember azt az áldást tudhatja magáévá, hogy az élete vezetett, megtervezett, és tudatosan építkezővé lesz. Nem a pillanat, Nem a kor szelle, nem az adott vírushelyzet, hanem valami teljesen más kezdi el irányítani az életét. Nem véletlen ám, hogy minden keresztény üldözés úgy kezdődött, hogy csak az ilyen embereket kellett kivenni a társadalomból. Nehogy már valaki vezetett legyen, tudatos, úgy hiányzik ez a mai világból, testvéreim, mint egy falat kenyér, hogy éljenek olyan emberek, hívő emberek, akik az Istentől kapott válaszaik alapján vezetett és tudatosan építkező, szolgáló életet éljenek. És arra is figyelj, kérlek, mit mond még az ige. Olvasd el otthon még egyszer ezt a négy ige verset. Eldöntött dolog már, Habakuk, amiről kijelentést kaptál. Hamarosan célba ér, és nem okoz csalódást. Testvéreim, konkrétan arról szól itt az ige, hogy az Isten nem a vágyait, a terveit, a remélt szándékait árulja el nekünk, árulná el nekünk, hanem arról szeretne beszélgetni velünk, amit már régen eldöntött. Ezt hívjuk úgy a teológia nyelvén, a befejezett jövőidő. Ismerjük ezt a nyelvekből is. Befejezett jövő idő. A Biblia egészén átvonul Jézus Krisztus eljövetelének ígérete. És ha ismerjük az Ószövetséget és kinyitjuk az első lapjait, akkor tudjuk nagyon jól, hogy ez a karácsonyi csoda, amit hamarosan ünnepelni fogunk, hány évezreddel hamarabb eldöntetett már. És a befejezett jövőről beszél végig a Szentírás. Tudjuk nagyon jól, hogy nem az volt a kérdés, hogy eljön-e Jézus. Csak az volt a kérdés, mikor jön el az idő. Az Isten ugyanígy van az életeddel. Minden, ami az életedben történni fog, befejezett időként ott van előtte. Értitek, milyen bolondok vagyunk, amikor úgy éljük az életünket, hogy csak attól nem kérdezünk, attól nem várunk tanácsot, aki a befejezett időben, a jövőben már mindent eldöntött rólunk. Mert az Istennek az a célja, és ezért mondja, hogy állj már végre a helyedre, őrállója legyél. Hogy az égi világ és a földi világod, a te világod újra összeérjen. Ezért jött Jézus erre a földre. Mert nem lehet, hogy az Isten világa és a te világod külön legyen, távol legyen egymástól. Hiszen az életednek értelme, lényege pont abban a másik világban döntetett el. És ezt a végső célt, ajándékot kiveszed az emberi élet értelmezéséből, akkor tényleg leginkább, ahogy a Biblia is mondja, egy fárasztó, sokkal többet síró, mint nevető, sokat szenvedő, a munkában gyakran megizzadó, eltöltött pár évtized az élet. Van így értelme? Azért teremtett az Isten, azért adott életet, hogy őrhelyedre állj, a válaszait add tovább és áldott életű legyél. Hadd fejezzem be ezt az egészet egy képpen. Miről is szól ez az ige? Valakinek megveszed a karácsonyi ajándékát jóval az ünnep előtt, becsomagolod, eldugod, elrejted, hogy ő ne tudjon róla. És tudod, hogy nagyon vágyik rá. És tudod, hogyha megkapja, ha megkapná, akkor boldog lenne. Ezért szólsz neki és mondod, gyere el hozzám. Legyen időd arra, hogy eljössz hozzám, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk, hogy közösségben legyünk. Ott van készen az ajándék. Minden el van készítve. De ez az ember, ez a valaki nem nyitja rád az ajtót. És ott állsz és nézed, hogy fájdalmasan, talán már lehet, hogy haragvóan, hogy lehet ilyen bolond. Itt van minden, mindent elkészítette. És őt tenném boldoggá. Neki akartam jót. Őt szerettem volna megáldani. De nem jön el. De ne ilyen legyél. És én sem. Olyan legyél, aki elmegy, aki előtt kinyitják azt az elrejtett ajtót, kiveszik az elkészített ajándékot, odaadják neki. Boldogan kinyitja, és boldogan megy tovább. Ha csak ezt az egy képet elviszed magaddal, és eszedbe jut a héten, akkor hidd el, nem fog a mókus kereked megállni, nem fog összedőlni a világod, az életed. Ha leülsz, és egy 10 percet, órát, minőségi életet kezdesz élni. Csendben, békességben, harmóniában. Az Istennel való közösségben. Mert minden, ami az életed jövendőjét érinti, ott van Istennél elkészítve. Most még van idő, hiszen jövő héten kezdjük el adventet ünnepelni, hogy ne csak fogadjuk meg, hanem éljük meg ennek a csodának, Isteni ajándékát. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy szólsz nekünk. Köszönjük, hogy kegyelmesen figyelmeztetsz. Köszönjük, hogy mindent elkészítettél. És tényleg csak arra vársz, hogy egyszer odaad nekünk. Ne haragudj ránk, amikor olyan furcsán, bolond módon viselkedünk, és téged kerülünk ki. Aki a legjobbat akarod nekünk, veled perlekedünk, benned nem hiszünk, benned kételkedünk. Pedig te vagy az, aki már réges-régen elkészítettél mindent, ami számunkra. Köszönjük az életet, amelyet éltetsz bennünk, és megtartasz. Köszönjük neked Jézus Krisztus eljövetelét, a karácsony szent ünnepét, amelyik kor és idő felett álló üzenetet hordoz. Hadd váljon igazzá az, amit ma mondtál nekünk. az elkövetkezendő napokban, hetekben tudjunk így készülni. Készülni téged várni, veled beszélgetni. Csendben, békességben. Így kérjük, hogy hallgass meg minket. Ámen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hirdetem jövő heti alkalmainkat. Hétfőn az énekkari próba most elmaradt, csütörtökön lesz majd helyette férfikari próba. Jövő héten vasárnap tartjuk Isten tiszteletünket párhuzamosan, gyermek Isten tiszteletünket is. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy ebben az esztendőben is gyűjtést hirdetünk meg nem csak itt nálunk, hanem az egész Dunántúlon, az egész országban. A szeretett doboz és a nyilasmisi doboz kapcsán, ami a szegény gyerekeknek karácsonyi ajándékát, ugye a nyilasmisi dobozba ajándékokat, kisgyerekeknek való ajándékokat, a szeretett dobozba pedig élelmiszert várunk. Szeretném kérni a testvéreket, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Csak hogy érzékeltessem, az elmúlt időszakban nagyon is megnőtt ennek az igénye, hogy minél több embernek szüksége van erre. Már elfogytak azok a dobozok, amiket úgy gondoltuk, hogy létszámban elég lesz. Úgyhogy én arra kérem a testvéreket, akit Isten lelke indít, ha dobozt nem is tud vinni, már mint a nagy szeretett dobozról beszélek, akkor vásároljunk be, és hozzuk ide, akár egy Isten tiszteletre, akár hétközben, munkaidőn belül, 8-tól 4-ig, itt a parókián, a gyülekezeti házba is át tudjuk venni. És hogyha valakinek van rá lehetősége, értelemszerűen mindennek örülünk és mindent köszönünk, akkor ha valakinek van rá módja, akár ne is egyet, hanem többet, mert nagyon nagy szükség van rá. Előre is köszönöm mindenkinek. Gyászoló család van közöttünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Móróca Lajosné testvérünket, aki 93 esztendőt élhetett Isten kegyelméből. Közöttünk lévő szeretteire, a családra Isten vigasztaló kegyelmét és szeretetét kérjük, várjuk, hiszen elmondhatom, 3 hét után ment a férje után. Isten öleljen át benneteket, és bármikor nagy szeretettel hívunk és várunk benneteket ide a gyülekezet közösségébe is, vigasztalásért, erőért. Isten áldjon meg benneteket. Záró énekünk, testvéreim, a már megkezdett 345. dicséretnek a 3. és 4. verse. A 345. dicséret 3. verse így kezdődik. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, majd fennállva fogadjuk Isten áldását.
Jézusomra föltekintek.
Mindezeknek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra, mindenki nagyon vigyázzon magára.